Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 166. énekünket énekeljük el, a 166. dicséretünket mind a 4 versével énekeljük. Az első verse így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvassuk. A Királyok első könyve 18. részéből, az első verstől a 20. versig. Királyok első könyvében a 18. rész első versétől a 20. versig ezt olvassuk. És történt sok idő múltán, a 3. esztendőben, az Úrnak beszéde Illéshez, mondván, menj el, mutasd meg magadat Akhábnak, és esőt adok a föld színére. És elment Illés, hogy megmutassa magát Akhábnak. Nagy éhség volt pedig Samáriában. És Akháb hívatá Abdiást, ki az ő házának gondviselője volt, Abdiás pedig felette igen félte az Urat, mert amikor Jézábel megölette az Úr prófétáit, Abdiás 100 prófétát vett oltalmába, és rejtette el 50-enként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. És mondta Akháb Abdiásnak, menj el az országba szerén szerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és összvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat mindenestül elpusztulni. Elozták azért maguk közt a földet, melyen kiki elmenjen. Akháb egyedül ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton. És mikor Abdiás az úton ment, ímé Illés előtalálta őt, és mikor felismerte őt, arcra borult, és ezt mondta, nem te vagy é az, uram Illés? Felele néki, én vagyok. Menj el, és mondd meg a te uradnak, ímé itt van Illés. Ő pedig ezt mondta, mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Akháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem? Él az Úr a te Istened! Nincs sem nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondták, nincs itt, az országot és népet megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. És most te azt mondod, menj el, mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhábnak, s ha ő téged nem talál meg, engem öl meg, pedig a te szolgád féli az Ura gyermekségétől fogva. Nem mondták én meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jezábel megölette az Úr profétáit? Hogy hogyan rejtettem el az Úr profétái közül 100 férfit, 50-enként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel? És te mégis azt mondod, menj el és mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés, hogy megöljön engemet? És felele Illés, él a seregek ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat néki. Elment azért Abdiás Akháb elejébe, és megjelentette ezt néki, és elejébe ment Akháb Illésnek. És mikor Akháb meglátta Illést, mondta Akháb néki, te vagy é az, Izrael megháborítója. Ő pedig ezt mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te, és a te apád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármelhegyre, és Baál 450 prófétáját, és az Aserának 400 prófétáját, akik Jézabel asztalálon élnek. És elkülde Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármelhegyre. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged nagy-nagy kegyelmedért, melyel hozzánk fordulsz. Köszönjük néked, hogy e kegyelem volt az, ami téged arra indított, hogy elküld nekünk az Úr Jézust, legyen nekünk kárhozatból szabadítónk és üdvözítőnk, és legyen nekünk, aki a földi életünkben is boldoggá tud tenni minket, és teljessé tudja tenni az életünket. Köszönjük néked, hogy hirdetteted nekünk a Krisztust, mert kegyelmes vagy hozzánk. És köszönjük, hogy nem csak hirdetteted, hanem iránta való bizalmat is ébresztesz igéd által, lelked által a szívünkbe. Segíts, Urunk, hogy ne álljunk ellent a te drága munkádnak, és valóban higgyünk a te fiadban, higgyünk a Krisztusban, ami drága üdvözítőnkben. Köszönjük néked, atyánk, nagy kegyelmedet, amellyel kész vagy eltörölni bűneinket, nem emlékezni álnokságainkról, melyeket ellened elkövettünk, akaratodat, törvényedet megszegve. Köszönjük, hogy van bűnbocsánat, van megtisztulás, mert kegyelmes vagy. És köszönjük, hogy lehet az életünkben újat kezdeni, lehet a régit lezárni, valóban lezárni, és valóban újat kezdeni, mert irgalmad erre lehetőséget ad nekünk. Köszönjük néked, hogy ma is idejöhettünk, lezárhatunk egy szakaszt, és újat kezdhetünk. Kegyelmedet hitáltal elfogadhatjuk. Segíts bennünket, hogy hinni tudjunk a te kegyelmedben, amiről az igében, a Bibliában beszélsz mi nekünk. Köszönjük, hogy aki hisz a kegyelemben, aki hisz a Krisztusban, aki hisz benned, az valóban új életet kezdhet. Add, hogy ebben az új életben, ha már járunk, megerősödhessünk, kegyelem által erőről erőre juthassunk. Köszönjük néked, hogy ma is összegyűjtötted ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy együtt, egy szívvel állhatunk és magasztalhatunk téged. Segíts, hogy így is legyen. Segíts, hogy a gondolatainkat rá tudjuk koncentrálni ezen az alkalommal is. Vonn magadhoz a mi szívünket, lelkünket, értelmünket, érzelmeinket. és add, hogy egészen megnyílhassunk a te drága igéd előtt. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, kegyelmes Urunk. Kérünk, áld meg a gyerekeket, a gyerekisten tiszteletet, az ott szolgálatot teljesítőket, és áld meg itt a városban is, és szerte az országban, és ezen a határokon kívül mindazokat a helyeket, ahol a te drága igéd megszólal, ahol emberekbe akarsz munkálkodni, ahol emberek gyűlnek köréd Isten tiszteletekre. Kérünk, legyél ott is, és áld meg őket is, nagy szeretetedből és nagy irgalmadból. Amen. Testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 229. énekünk első versét. A 229. ének első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, az első királyok könyve 18. részéből olvassuk. A 18. rész 16. versétől a 20. versig. Elment azért Abdiás Akháb elejébe, és megjelenti néki, és elejébe ment Akháb Illésnek. És mikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki: Te vagy é az, Izrael megháborítója. Ő pedig ezt mondta: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és Baál 450 prófétáját és Aserának 400 prófétáját, kik Jézabel asztaláról élnek. És elküldött Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármel hegyre. Foglaljunk helyet, testvérek! Vannak az életben várva várt, vagy éppen nem várt kellemetlen találkozások. Találkozás egy kedves fiúval, egy kedves lánnyal, egy régi baráttal, egy régi szerelemmel, a régi egeremmel, hogy egyik humoros feldolgozás mondja, kedves családtaggal, és ezek kellemes találkozások. Aztán van olyan, amikor találkozunk olyas valakivel, aki sokat ártott, bántott, kárt okozott, becsapott. Hát ezek a kellemetlenebb találkozások. A felolvasott történetben is egy találkozásról olvasunk, Akháb királynak és Illés prófétának a találkozásáról. A legutóbbi találkozásuk óta több mint 3 év telt el. Elég régen látták egymást. Pontosan ennyi ideje tartott Izrael területén a nagy éhség. Tényleg nagy volt a baj. Akkor, ahogy már a királyi palotába is begyűrűzött, pedig oda ugye utoljára szokott begyűrűzni. A király már arra fanyalodott, hogy előszólítsa Abdiást, a királyi háznak a legfőbb gondviselőjét, gazdasági igazgatót, ahogy ma mondanánk, és azt mondja neki, hogy veszélyben vannak most már az állatok, te indulj erre, ezen az úton én meg elindulok a másik úton, hát ha találunk még valami vízforrást, meg mellette valami kis füvet az állatoknak. Ketten indulnak neki az országnak, valami vízért, meg fűért. Hát ezen az úton először Abdiás találkozik Illés prófétával, de aztán létrejön a találkozás a király és a próféta között. Három évvel azelőtt, amikor találkoztak, Illés elmondta a királynak, hogy mi fog most következni. Nem lesz se harmat, se eső, hanem csak az ő beszéde által. Aztán Illés eltűnt. Akháb annak idején biztos nem nagyon hitte, hogy úgy lesz, ahogy a próféta mondta, de aztán egyre inkább ráébredt, hogy mégiscsak úgy lett, ahogy a próféta mondta, és Illés igazat beszélt. Csak hát közben már eltelt az a 3-3,5 év. Most a nyomorúság idején újra szemtől szembe áll, próféta és király is beszélgetnek. Ha megfigyeljük ezt a beszélgetést, akkor azt kell, hogy mondjam, feltűnhet, hogy az egész beszélgetés a kegyelemnek, az Isten kegyelmének a jegyében áll. Szeretném ezt egy kicsit közelebbről kifejteni a testvéreknek. Először is azt látjuk, hogy az Úr kegyelmes egy igazságtalanul vádaskodó emberhez. Azzal kezdődik ez a találkozás, hogy amikor Akháb meglátja Illést, aki egyébként jó hírrel, mondjuk így evangéliummal közeledik hozzá, akkor ezt mondja neki, te vagy én az Izrael megháborítója. Ez elég döbbenetes megszólítás. Az is döbbenetes, amit Illés mondott aztán a Kármelhegyén a népnek, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Hát ott is mondtam, hogy ez egy elég kemény köszöntés, de hát ez is egy elég kemény köszöntés, amit itten Akháb produkált. Te vagy az Izrael megháborítója. Te vagy az oka az országot ért nagy csapásnak, a szenvedéseknek, a bajoknak, a halálnak. Te állam és nép ellenes tevékenységet folytató ember vagy. Igen, Akháb Illést okolja a pusztulásért, a nyomorúságért. Isten tudta, hogy Akháb még mindig így gondolkozik, és az a furcsa, hogy mégis hozzá küldte ezt a prófétát. Még ráadásul egy jó hírrel, mert hogy esőt akar adni a földre, végre. Isten milyen irgalmas ez az ember, ez aki mindjárt azzal kezdő, hogy az Úr követét, az Úr prófétáját okolja az egész nyomorúságért, ami a népre, az országra immár rá is rászakad. Ma, testvérek, hasonló azért a helyzet. Figyeljétek meg, hogyha bajba kerül valaki, egy ember, egy család, egy gyülekezet, egy ház, egy társadalom, egy nép, és tényleg nagy a baj, akkor a hitetlen emberek mindig elkezdenek mást okolni a bajokért. Itt vannak a problémák, a nyomorúságok, a feszültségek, az elesettség, a szenvedés, és kezdjük keresni, hogy kire terhelhetnénk a felelősséget ezért. Ki az oka ennek? És elkezdjük mondani ezernyi variációban ugyanazt. Hát a férjem a hibás. Hát a feleségem a hibás. Hát az apósom, az anyósom. És mindig találunk valakit. A szomszédot, a gyereket, a munkatársat, ő miatta jutottunk ide. Ő az én, vagy a családom, vagy nem tudom kinek, munkahelynek a megrontója. Na, hányszor szoktuk ezt gondolni, vagy mondani, ennek is te vagy az oka. Mert ha nem mondtad volna, nem tetted volna, nem lenne így az egész. Elkezdünk mindjárt másra mutogatni, amikor baj van. Te vagy az oka. Vagy ő az oka. Gondoljuk más valakiről. Mondjuk ilyen formában is előjön ez, hogy a kommunizmus az oka. Hogy itt tart az ország. A rossz nevelés az oka. A szülők az oka. Hogy ilyen a fiatalság. A zsidók az oka, a kormány az oka, a bankvezetők az oka, a gazdasági vezetők az oka, az állam az oka, az ellenzék az oka. Mindenki másra mutogat, testvérek. Itt vannak a bajok, a feszültségek, amik ránk, kisebb-nagyobb közösségeinkre rá szakadtak, és rögtön kezdünk másokra mutogatni, és másokat bűnbakká tenni. Persze lehet, hogy van ebbe valami, de most nem ez a lényeg, hanem maga ez az eljárás. Akháb se magát okolta, még a legkevésbé se okolta magát azért, hogy a népe akkora nyomorúságba esett amekkorába. Meglátja az Úr prófétáit, hogy te vagy az oka, te vagy az Izrael megháborítója. Ez, testvérek, egy, amit Akháb is csinál, meg amit mi is csinálunk, ez a bűneset óta használatos elhárítási, felelősség elhárítási mechanizmus. Ugye már Ádám bűnbe esik, és Isten felelősségre vonja, és mindjárt elkezdik, nem én, hát Éva. Éva a kígyóra mutat, a kígyó az oka. Mindenki másra tolja a felelősséget. Én tiszta vagyok. Ezt nem csak Akháb csinálta, nem csak mi csináljuk, hanem a kettőnk között is azért csinálták egy páran. Például annak idején, amikor a kereszténység előre tört a Római Birodalomba, ott a Római Birodalomba bármi baj történt, mindenért a keresztényeket kezdték el okolni. A római seregek vereséget szenvedtek, a római seregek, mit tudom én, kikaptak valahol és megfutamodtak, vagy éppen valami katasztrófa történt, természeti katasztrófa, aszály, éhség, természeti csapás érte őket. Bármi baj volt, járvány ütötte föl a fejét valahol. Rögtön ezzel hozakodtak el a pogány rómainak, hogy a keresztjének miatt van ez is. Mert hogy a keresztjének ateisták. Vagyis, hogy megtagadják a mi isteneinket. Volt nekik jó pár száz. Megtagadták a mi isteneinket. Ezek ateisták. És az istenek haragját ezzel ránk hozták. Megharagudtak az istenek, és azért sújtanak minket. Ti vagytok azok a keresztjének. Oroszlánok elé a keresztjénekkel, cirkuszba a keresztjénekkel, öljétek meg a keresztjéneket, ezeket az ateistákat, mert kárt okoznak a népnek, megrontják a népet. Aztán valamivel később ugye előjött egy bizonyos Marx nevű atyafi, aki elkezdett úgy okoskodni, hogy tulajdonképpen az egész világ egy nagy fejlődési folyamatban van, és hát tulajdonképpen azért nem jutottunk még el a fejlődésnek a csúcsára, vagyis azért nem érkeztünk meg a kommunizmusba, mert hogy itt van ez a fránya vallás. A vallás, benne a kereszténység is, ami az embereket, közelebbről a proletariátust, a szegényeket, a munkásokat lebénítja. Mert a vallás a népnek az ópiuma. Megnyugtatja őket, eltereli a figyelmüket a lényeges dolgokról. A vallás miatt nem tudják kézbe venni a sorsukat, nem tudnak egyesülni, nem tudnak ráébredni az igazi feladatukra, hogy ők lennének a történelem mozdító kereke. Világproletáriai, egyesüljetek, mondta, nem én mondom, csak idézem. Fogjatok már végre össze, és a vallással félre, rázzátok le akármilyen formában, kereszténység formájában, és rázzátok le, mert csak elbutít benneteket. Valami elirányítja a figyelmeteket a jelen világ problémáiról, a ti feladatotokról itt, és valami túlvilággal kecsegtet benneteket, valami mennyek országával, meg nem tudom. Na, a lényeg az, hogy ha Marx még nem, de aztán jött Lenin elvtárs, meg Rákosi elvtárs, és azok már gondolták, hogy akkor ki kell egy kicsit írtani a vallásnak minden írmagját, ugye, és akkor jött ez az általunk már jól ismert dolog, hogy le a papokkal, le a vallással, le az egyházzal, bezárni a templomokat. Idáig jutottak, mondjuk Kisújszálláson bezárták, hogy vasárnap istentisztelet se legyen. Nagyapám nyitotta ki az Isten templom, majd azt tartotta meg az istentiszteletet a tiltás ellenére, meg is kapta utána maga verését, de így, ilyen formában. Több ezer papot írtottak ki a Szovjetunióba, és nem kell ezeket emlegetni. Ki az oka annak, hogy még nem tartunk a fejlődés csúcsán? A keresztjének. Meg a vallásuk, ami elbutítja a proletárokat. Testvérek, és így tovább, de most is látjuk a mai világban, ki az oka annak, hogy a nagy gazdasági válság van? Vagy legalábbis az árnyéka hullik reánk? És mindjárt jönnek, ez az oka, az az oka, ki az oka, ki nem az oka. Na, nem akarom ezt tovább folytatni. Naponta látjuk ezt a technikát gyakorlati alkalmazásba. Az embereknek eszébe se jut, hogy én vagyok az oka, esetleg. Valamilyen szinten. Más az oka. Az a döbbenetes azonban, testvérek, hogy Isten még az ilyen emberekhez is, akik ezt a technikát alkalmazzák maguk védelmére, még hozzájuk is irgalmasan fordul. Mint ahogy Akhábhoz is, ugyanez a helyzet. Akhábhoz is Isten oda küldi Illést, annak ellenére, hogy Akháb ilyen igazságtalanul vádolja ezt az Illést, ennek ellenére Isten a szerető kezét nyújtja ki ennek az Akháb királynak is. És ma is, testvérek, nekem is, nektek is, minnyájunknak Isten az ő szerető kezét, irgalmas kezét nyújtja felénk. Nyomorúság van, másra mutogatunk, magunkat fölmentjük, kollektív bűntelenség van, mert mindenki ártatlan, mégis ott van a nagy baj a nyakunkban, de Isten mégis szeretettel fordul hozzánk. Ez egy csoda, testvérek. Ez egy nagy irgalom és egy nagy kegyelem, hogy nem hagy Isten minket magunkra, mutogatásunkkal, meg mindennel együtt. De egy kicsit tovább lépek. Mert nem csak ezt látjuk, hogy az Úr kegyelmes ehhez a másokat hamisan vádoló emberhez, hanem azt is, hogy az Úr kegyelmes a szövetségszegőhöz. Illés, amikor így köszöntik őt, hogy te Izrael megháborítója, akkor nem hátrál meg ezzel az agresszív támadó embertől, ettől a hamis, szemtelen, pökhendi vádaskodótól, hanem azt mondja, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te és a te apádnak a háza. Te és az apádnak a háza. Rá terheli a felelősséget a királyra. Mert mindig elsősorban egy ország bajban van, mindig a főnökök a felelősek azért. Te vagy a felelős. Te másokat okolsz, de te vagy a felelős. Testvérek, Illés ezt nem mint egy ember mondta, mint egy alattvaló mondta, hogy így mondjam a királynak, hanem mint az Isten követe mondta, aki tudta, Istentől tudta, hogy Akháb a felelős azért, ami ebbe az országba van. Isten volt az, aki ezzel a Illéssel tudatta, hogy igen, Akháb az oka. Akháb a felelős. És lehet, hogy Akháb levakarja magáról a felelősséget, és másra keni, de az én szememben, mondta az Úr, ő a felelős. És ha ezerszer másra keni a felelősséget, akkor is számon kérem rajta. Ha nem akarja elismerni, akkor is számon fogom rajta kérni, amiért ő a felelős. Isten, testvérek, a próféta által ráteszi a felelősség terhét ennek az embernek a vállára. Ne mutogass másra, te Akháb király, te vagy a felelős, meg a te apádnak a háza. Az egész uralkodó házatok, ami itt uralkodik már Izrael fölött nem tudom hány éve, évtizede. És a másik dolog, testvérek, amit Illés megmond neki, ez egy kicsit más, mint az, amit eddig magyarázott neki, nem csak azt mondja, te vagy a felelős, hanem megmondja azt is, hogy mit csináltál rosszul. Tudnélik, azt csináltad rosszul, te is, meg az apád háza is, hogy elhagytátok az Úrnak a törvényét, és bálványistenek után jártatok, azokat követtétek. Ezt csináltad rosszul. Pedig az Isten meghagyta nektek a törvényében, mindjárt az első-második parancsolatban, hogy egyedül őt imádjátok, őt tiszteljétek, őt féljétek, ő legyen a ti istenetek. Az a törvény a szövetségnek a dokumentuma. Azt Isten rátok rótta, tartsátok be, ti meg magatokra vállaltátok, hogy betartjátok, és ehhez képest nem tartottátok be. Megszegted a szövetséget. Bálványimádó lettél. Ezért szakadt rátok ez a sok baj. Tehát látjuk, testvérek, hogy Illés elhárítja magáról a felelősséget, de nem azért, mert ő így gondolja, hanem azért, mert Isten megmondta neki, hogy nem ő a felelős, hanem Akháb. Ráteszi a felelősséget Akháb vállára. Te vagy a felelős ezért az egész bajért, amit az országodra szakadt, és azzal idézted elő, hogy Ezt és ezt a bűnt követted el. Elhagytad az Urat, és bálványok után mászkáltál. Testvérek, ez volt a valóság. Ez volt az igazság. És ezzel szembesülnie kellett Akháb királynak. Ugyanúgy, testvérek, mint ahogy sok más embernek is szembesülni kell ezzel. Egyszer csak előjön az Úr, akár egy prófétája, akár egy igéje, valamilyen formában megszólít minket, és a mi vállunkra is ráteszi a felelősséget. És azt mondja, te is felelős vagy ezért. Azért a bajért, nyomorúságért, most nem tudom melyikért, de valamelyikért, biztosan mi vagyunk a felelősek. Felelősséget kell hordoznunk, mint családfőnek, mint gyülekezetvezetőnek, mint országunk állampolgárának, mint az EU állampolgárának. Felelősség nyugszik mindnyájunknak a vállán, mint egy munkaadónak, vagy mint egy munkavállalónak. Felelősség nyugszik a vállunkon, testvérek. Isten ránk teszi a felelősséget, akkor is, ha mi másra toljuk állandóan ezt a dolgot, Isten akkor is ránk teszi. És ha mi nem akarjuk vállalni, Isten előtt akkor is vállalnunk kell. Amiért mi vagyunk a felelősek, azért minket fog felelősségre vonni, nem mást. Ránk terheli a felelősséget, és másodszor pedig megmondja azt, hogy a fő problémáink onnan erednek, akárhol, az élet akármelyik területén, akármelyik zónájába, hogy az Úrtól elfordultunk, és bálvány istenek után járkálunk. Ebből ered az összes probléma, testvérek. Erről persze ő kell, hogy meggyőzzön minket, mert olyanok vagyunk, hogy nem vagyunk hajlandók ezt belátni. Maga az Úr kell, hogy meggyőzzön arról is, hogy felelősek vagyunk, de arról is, testvérek, hogy az istentelenségünknek káros következmény, negatív következmény, romboló következményei vannak úgy a családunkba, mint a gyülekezetbe, egyházba, munkahelyen, az egész társadalomba. Az istentelenségnek, testvérek, súlyos következménye van. Erről magának, Istennek kell minket meggyőzni, mert különben mi se látjuk ezt. Akháb se látta, hogy az ő istentelensége és hitetlensége okozta a szárasságot. Hát milyen összefüggés van az én hitetlenségem meg egy természeti csapás között? A mai ember is ugyanígy van, testvérek, hogy egyszerűen egy ilyen furcsa kettősségben van a gondolkodása. Hogy azt hiszi, hogy a vallási életem, meg a hétköznapi életem közt nincs kapcsolat. A templom és az otthoni élet, a templom és a munkahelyi élet között, a templom és a nem tudom, gazdasági élet között nincs kapcsolat. Pedig van, testvérek, Isten igéje pont erre tanít minket. Ha valaki istentelen, akkor annak a gyakorlati életbe lesznek a negatív következményei. Az ellentéte is igaz, mert ha valaki istenféle, az meg a gyakorlati életében tapasztal pozitív következményeket. De most a negatív oldalra figyeljetek. Biblia felől ez a dolog teljesen érthető. Van Isten, aki nem csak azt mondja, na tiszteljetek engem, azt más a gyakorlati házasságotok, az már más. A munkahelyi életetek az már más. Ahhoz nekem semmi közöm nincs. A lényeg nekem, hogy eljöjjetek a templomba, ott énekeljetek, imádkozzatok, aztán menjetek Isten hírével, éljetek, ahogy tudtok a hétköznapi életbe. Csináljatok, amit akartok. Nem. A Biblia szerint Isten, itt is Isten, és odakint is Isten. És ha valaki itt megveti, vagy odakint veti meg, megvannak a súlyos következményei. Hát, na nehéz ezt megérteni, testvérek, amíg az Úr meg nem győz minket erről. Nehéz, pedig meg kell, hogy győzön, és hiszem, hogy meg is győz, hogyha elfordulunk tőle, ha nem ő az első a szívünkben, az életünkben, akkor bizony annak a bőrünkön tapasztalható következményei lesznek. A bőrünkön tapasztalható. Akkor nem kell csodálkozni, hogy olyan a közélet, amilyen. Meg olyan a közbeszéd, amilyen, meg olyan a közerkölcs, amilyen. Meg olyan a média, amilyen. Az istentelenség következményei megjelennek a politikai életbe, a gazdasági életbe, az egyházi életbe, a gyülekezeti életbe, a kulturális életbe. Az istentelenség következményei megjelennek az idegrendszerünk működésébe, az emésztő szerveink működésébe. Megjelennek, testvérek, a családunkban, a munkahelyen, Mindenhol. Mindenhol. Ha istentelenek vagyunk, akkor annak tapasztalni fogjuk a hétköznapjainkba a következményeit. Mert Isten nem csak a templomba Isten. Nem lehet elválasztani az Istent, a templomot és a hétköznapi életet, mert mindennek ő a teremtője, és az egészet a kezében tartja, és kezében is akarja tartani. És azt akarja, hogy ne csak itt imádjátok, és itt imádjuk, hanem az otthonunkba is. Meg az iskolába is, meg a kollégiumba is, meg az utcán is, meg a munkahelyünkön is, meg amikor a pénzügyeinket, meg adóügyeinket intézzük, akkor is, meg és a többi, és a többi. És ha nem fogjuk ezt tenni, akkor ezeken a helyeken, ahol élünk, mozgunk és vagyunk, ott fogjuk megenni, amit főztünk. Erről tényleg az Úr kell, hogy meggyőzön minket, testvérek. Mert különben nem látjuk ezt az összefüggést. Nem akarjuk magunkra venni a felelősséget se, a bajokért, pedig Isten azt mondja, felelős vagy. Hogyan vagyok felelős? Úgy, hogy elhagytál engem. Úgy, hogy nem én vagyok az első a számodra. Hanem mindenféle bálványok után kújtorogsz. Leginkább a saját magadat bálványozod, az én bálványod, az a legnagyobb. Vagy a pénzt bálványozod, vagy mit tudom én, a családodat bálványozod, vagy nem tudom mi, mit bálványozol. Ők előznek meg engem az életedbe, őnekik sokkal nagyobb hatásuk van a te életedre, mint nekem. Ez a bajok oka. Aztán testvérek, tényleg úgy van, hogy az emberek, most kinyitjuk a tévét, rádiót, egyfolytában mindenki panaszkodik. Mert érezzük a bajokat, ugye? Érezzük a problémákat. A gyerekek nem tisztelik a szülőket. Síránkoznak a szülők. Az idősebb generáció. De hát, miért is tisztelnék azok a bizonyos gyerekek a szüleiket, amikor a szüleik nem tisztelik Istent? Amikor megvetik az Istenet, még a templomnak a tájára sem mennek. Istentelenül élnek. Akkor utána azt elvárják, hogy a gyerekeik megbecsüljék őket. Milyen alapon? Aztán lehetne sorolni teljesen. Panaszkodnak, hallom a tévében, hogy nő az ifjúkori bűnözés. Előadja a kriminológus. A nő kérdezi a riporternő, hogy hát mi ennek az oka? Hát az agresszivitás, azt látják ugye a társadalomban. Ki, hol látják? A társadalomban. Otthon látják. Abból, ahogy az apuka betolakszik mások elé, amikor viszi az iskolába a gyereket. Abból látják, hogy szidják otthon a többieket. A gyerek megtanulja, mondja a kriminológus, hogy az agresszivitással lehet ebbe a világba érvényesülni. És 10 éves gyerekek közt alig van, aki nem követette már agresszív cselekedetet az iskolában a saját kortársaival szembe, vagy akár másokkal szembe is. Iskolás gyerekek kújtorognak a nagyvárosokba, iskola időbe az utcákon, és ők az ifjúkori bűnözésnek a kulcsai. Egyik-másik szülő igazolást lobogtat, amikor a rendőrök igazoltatják. Ő igazoltan van távol az iskolából. Síránkozunk rajta. Mit lehet itt tenni? A prevenció, miféle prevenció? Ki fog prevenció? Aztán testvérek, a legkülönbözőbb módokon ugye síránkozunk, mondogatjuk, nézegetünk nagy szemekkel jobbra-balra, hogy vajon ki a hibás? Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mit mond az Úr? Hogy mi vagyunk a felelősek. És mivel elhagytuk őt, ezzel hoztuk a népünkre is, meg a családjainkra is, meg a gyerekeinkre is, meg a következő generációnkra is azt a nyomorúságot, ami rájuk szakadt. Kemény dolog ez, testvérek, kemény dolog, de jó lenne tényleg befejezni azt a találgatást, hogy akkor most ki a hibás, meg ki nem a hibás, hogy most a szocializmus 40 éve, vagy a vadkapitalizmus 18 éve, vagy a média, vagy a számítógép, vagy Hollywood, vagy a zsidók, vagy a magyarok, vagy nem tudom én, ellenzék, vagy Orbán Viktor, vagy nem. Nem, testvérek. Be kell fejeznünk ezt a dolgot. És azt kell mondani, egyrészt én vagyok a felelős személyemben. Azért, ami az én életkörömben történik. És azon is egy kicsit azért is, ami az életkörömön már túl történik. Felelős vagyok. Ha én istentelenül élek, ne síránkozzak egy árva percig se, hanem egyem meg, amit főztem. És igyam meg, amit főztem. Mint ahogy Akhábnak is meg kellett ennie és innia, amit az istentelenségével kivívott magának. Hiába vádaskodik össze-vissza, hiába mutogat a prófétára, neki kell megennie és meginnie a következményeket. Kemény dolog ez, testvérek. De hát sajnos igaz. Isten azonban, itt jön megint a fordulat, még hozzánk is irgalmas. Ahogy ehhez a szövetségszegő, istentelen, bálványimádó Akhábhoz mégis oda küldte Illést egy jó hírrel, Isten irgalmas hozzánk is, mert még mindig hozzánk is jó hírt küld. Az ő kegyelméről, az ő irgalmasságáról beszél nekünk. Most is, hogy bejöttetek ide a templomba, kaptatok egy igét, ami Isten irgalmasságát hirdette nektek is. Nézzük még harmadszor azt, hogy az Úr kegyelmes ahhoz az emberhez, aki nélkül akarja megoldani a bajait. Hát igen, Akháb bajba volt, és a bajba mit csinált? Azon túl, hogy másokra mutogatott, kereste volna ugye a kiutat. A mutogatásból még nem lesz kiút, de hát ő kereste már a kiutat. Mit csinál? Istenhez fordul, megtér. Mint ahogy valamivel előbb Dávid király, akinek a történetét ismerhette, mert Dávid király idejében is volt egy nagy aszály, és azt olvassuk a Bibliában, hogy akkor Dávid király megkereste az urat, és megkérdezte az aszály felől, hogy akkor most, uram, mi van? Mit akarsz ezzel? Miért van ez? Hogy van ez? Az Úrhoz fordult. Akháb az Úrhoz fordul. De hogy fordul az Úrhoz? Ő más úton, módon akar kilábalni a bajból, amit ő maga szabadított magára is, meg az egész népére is. Szólítja a gazdasági igazgatót, mert azokkal lehet ugye megoldani a problémát, minden problémát a gazdaság felől kell megközelítenünk, már ezt tudjuk, megtanultuk. Már abban az időben is így volt az Izrael körébe, ugye. Hát, indulj el te arra, én erre, majd mi? Emberi erővel, majd mi megkeressük a vizet, meg a füvet, és megoldjuk a problémát. Lehet, hogy már nagyon kétségbe esett volt ez a király, mert ez egy elég halva született ötlet volt, amivel előáll, de hát halva született ötletekkel is elő lehet állni. Minden nyomorúságba. Mint hogyha kétségbe esett lenne a király. De azért még vannak ötletei. Nehogy az Úrhoz, majd mi? Horizontális síkon megoldjuk a problémákat. Nincs szükség itt Istenre. Továbbra sincs szükség Istenre. A kiúthoz sincs szükség Istenre. Azt gondoljuk, testvérek, hogy talán már az alatt az elmúlt 3-3,5 év alatt rádöbbenhetett volna, hogy mégiscsak szüksége lenne Illésernek a királynak, de nem döbbent rá. El kell jönnie hozzá Isten követének, és kell történnie ott egy-két dolognak, mire rájön a király, hogy az Istennel kéne rendezni a kapcsolatot. És talán, hogyha az Úrral rendezném a viszonyamat, akkor aztán a földi élet síkjáin is rendbe jönnének lassanként a dolgok. Erről már tényleg az Úr szeretetének kellett őt meggyőznie. És hogy bennünket is az Úr szeretetének kell meggyőznie, testvérek, arról, hogy a bajainkból, akár családi bajok, akár gyülekezeti, egyházi, mindegy, társadalmi, mindegy, akármilyen bajból, nem lehet önerőből kimászni. Nem lehet. Próbálkozhatunk vele, de nem lehet. Csak úgy, hogy odafordulunk az Úrhoz. A bajok kiváltó oka az, hogy elhagyjuk őt, és bálványok után megyünk. A bajok megoldása az, hogy megtérünk, visszatérünk őhozzá. Őt emeljük szívünknek, életünknek a trónjára, ami dicsőséges és szerető üdvözítőnket. Bűnbánatot tartunk, elhatárolódunk ettől az istentelen, bálványimádó élettől, és odaadjuk neki magunkat, visszaadjuk neki magunkat, akié vagyunk, aki megváltott minket. Ez lenne a megoldás. Nem, testvérek, ehelyett az emberek mit csinálnak a bajba? Jöjjön egy kis fájdalomcsillapító, majd az segít. Jöjjön egy kis idegnyugtató, majd az segít. Jöjjön egy kis természetgyógyász praktika, majd az segít. Jöjjön az energetikus, majd az besugároz. Jöjjön egy kis alkohol, jöjjön egy kis forradalom, jöjjön egy kis pénzügyi injekció, jöjjön az IMF, jöjjön a nem tudom én kicsoda, majd az megsegít minket. És előállnak bizonyos emberkék a televízióba újabb és újabb kiút ötletekkel, a nyomorúságból, mondjuk országos szinten. Az már fel se tűnik nekünk, hogy azok miatt, akik miatt a bajba kerültünk, azok állnak most elő a kiúttal, de hát mindegy. Egyébként a hétköznapi életben is sajnos előjönnek különböző ötletekkel az emberek. Beszélgetek itt-ott valakivel, és akkor azt mondja nekem valaki, bocsánat, ha nem akarom megbántani, de ez is egy ötlet. Ebben a nagy rendetlenségbe a rendőröknek több hatalmat kell adni. hogy aki netán kezet emel rájuk, vagy követ emel rájuk, úgy rácsaphassanak, hogy eltörhessék akár a kezét is. Azt akkor megtanulja az illető, hogy mi a rend. Ezt testvérek, megoldás? Kérdezem. Ez a megoldás ebben a helyzetben? Nem ez a megoldás, testvér. Lehet, hogy némelyek szerint ez a megoldás, de nem ez a megoldás. Sajnos, testvérek, megtörtént mostanában nemrégiben az, hogy egy református templomba istentisztelet zajlott, tényleg istentisztelet zajlott, amikor nem csak szélső jobbos elemek voltak a templomba, hanem templomba járó emberek is. És a térről véletlenül több könyvgázgránátot is belőttek a templomba. Adjunk a rendőrségnek minél több szabad kezet, hogy csinálhassa a dolgait, és majd ők rendet csinálnak. Kinek a rendjét? Milyen rendet? Kormányt kell váltani, mondja a másik. Harmadik. Láthatóan egy csomó degenerált ember van az országban. Ezt mondják, nem én mondom, idézem. Mit csináljunk velük? El kell őket zárni a normálisaktól. Mit csináljunk? Gettókat? Vagy lágereket? Hogy elkülönítsük a degeneráltakat a normálisaktól? Csináljunk ilyen elkülönítő táborokat? Már volt ilyen a történetben, most csináljuk megint? Ez lesz a megoldás? Értitek, testvérek, ezt a... Jövünk a különböző... Vas Albertre oda kell jobban figyelni. De Vas Albert megmondta. Vas Albert tényleg megmondta. Jókat mondott. De az a megoldás, hogy Vas Albertre figyelünk, testvérek? Nem ez a megoldás. Mert nem, a probléma nem azért van, mert Vas Albertet megvetettük, hanem azért, mert Istent megvetettük, a Krisztust, az evangéliumot megvetettük, és amíg hozzá vissza nem térünk, csőstül jönnek a nyakunkba a bajok, testvérek, és egyre jobban érezzük, hogy nem tudjuk megoldani. Egyre inkább ezt érezzük, képtelenek vagyunk úrrá lenni rajtuk. Egyre nagyobbak, egyre inkább túlhaladják az erőinket, a képességeinket. Ezért kell, hogy visszhangozzék itt is, általatok is ott, ahol vagytok. Az Úrhoz való megtérés segítene rajtatok. Magyarok, honfitársaim, barátaim, családtagjaim, ez az egy segít rajtunk. Itt van az egyetlen kiút. Isten félelemre visszaváltani. Az Úr Jézusra visszaváltani. Megtérni hozzá, könnyek között is, ha kell. Különben megesszük, amit főztünk. Megesszük mi is, ha mi meghalunk, megeszik az unokáink, vagy a dédunokáink, vagy az ükunokáink, de valaki meg fogja enni. Az egyetlen, amit tehetünk a magunk, a családunk, vagy a jövő érdekébe, hogy megtérünk, visszatérünk az Úrhoz. Isten ezt, hogy elmondja Akhábnak is, meg nekünk is, testvérek, ez a kegyelem. Mert miközben keresgéljük mi mindenhol a kiutat, aközben csak egyet felejtünk el, hogy ő vele kéne rendezni a kapcsolatot. De Isten fölhívja rá a figyelmünket, mert szeret. Látjátok, kegyelmes az Úr. Kegyelmes az Úr még ez az Akhábhoz is, hogy odaküldi ehhez a másokat vádoló emberhez, ehhez az ordinári emberhez, aki így viselkedik, ahogy odaküldi mégis hozzá ezt az Illés profétát, és Illés egyenesen megállt, és azt mondja, te vagy a felelős, a bűnöd az istentelenség, ebből kellene visszatérned az Úrhoz. És föl is ragyogtatja ott magát az Úr, mert ezután következik a Kármelhegyi jelenet, amikor fölragyogtatja magát az Úr, mint hatalmas, szerető és irgalmas Isten. És akkor arcra esik, hiszem nem csak Izrael, hanem valahol Akháb is, és azt mondja, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Itt a kiút. Itt a kiút. Isten fölragyogtatja magát nekünk az igében, a Krisztusban, az evangéliumban, és ha mi arcra esünk előtte, és azt mondjuk a legnagyobb baklövést akkor követtük el, amikor téged elhagytunk, és veled és a te igéddel nem törődtünk, most bocsáss meg ezért, te légy a mi Urunk és Istenünk, te légy a mi királyunk. Minden lassan helyreállhat. Egyébként minden lassan tovább romlik. Isten könyörüljön meg rajtunk is, hogy az ő felé nyújtott szerető és irgalmas kezét, amin csodálkozhatunk, ezt a felé nyújtott szerető és irgalmas kezet hitáltal megragadhassuk, és újat kezdhessünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy az Isten, és te megmutattad istenségedet, drága fiadban, Krisztusban, aki által elvetted bűneinket és azok büntetését, és aki által, akit föltámasztottál a halálból. És te vagy az Urunk, aki hívsz bennünket ma is magadhoz, mint ahogy egykor Akhábot is hívtad, hogy megszűnjön az a nyomorúság, amit ő szabadított magára is, családjára is, meg az egész népére. Köszönjük, hogy szeretted őt is minden nyomorúság ellenére, és minket is szeretsz, és hívsz magadhoz. Hívsz a megtérésre, hívsz az újatkezdésre. Köszönjük néked, hogy bűneinkre kész a bocsánat, és köszönjük, hogy kész van a te kezed, hogy vezessen minket, hogy óvjon minket, hogy áldjon bennünket úgy, hogy megígérted. Segíts rajtunk, Urunk, hogy ne másokra mutogassunk, és ne emberi kiutakat keresgéljünk a bajainkból, hanem föltekintsünk te reád, és veled rendezzük a viszonyunkat, és veled kezdjünk újat. Köszönjük néked, hogy ez a csodálatos lehetőség a te szeretetedből megnyílik ma is előttünk, itt is megnyílt előttünk. Segíts, hogy mi is olyan emberek legyünk, mint Akháb, akik kimennek a világba, és másoktat is figyelmeztetnek arra, hogy a bajok oka nem ebbe, nem abba van, hanem az istentelenségbe. És legyünk olyanok, akik elmondják azt is, hogy a megtérés az, ami segít, és más egyéb emberi próbálkozással nem megyünk semmire, sőt fokozzuk a bajokat. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd legyünk mi is ilyen bátor és erős prófétáid, mint amilyen volt Illés is. Hadd legyünk szeretetednek eszközei egy szeretetlen és irgalmatlan világban. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és vonzottad a szívünket nagy kegyelmeddel és nagy irgalmaddal önmagadhoz. Hadd jöjjünk, és hadd adjuk neked magunkat. Hadd adjuk neked magunkat Krisztusért, ami drága megváltónkért. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket is, rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, hogy légy közel hozzájuk, enyhítsd fájdalmaikat, és add, hogy a nyomorúságban is feléd forduljanak, és benne találjanak vigasztalást, erőt, békességet. Imádkozunk hozzád a mi népünkért, az istentelensége miatt nagy nyomorúságba süllyedt népünkért, amit szeretünk is teljes szívünkből. Könyörülj meg a mi honfitársainkon, hogy feléd fordulhassanak minél többen, és a hozzád való megtérés megtörténhessen az életükbe. Könyörülj meg így népünk egyszerűbb tagjain is, népünk értelmiségi rétegén, népünk vezető politikusain is. Könyörülj meg és adj lelki hozzád fordulást minél több embernek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk mindezeket a dolgokat. Hisszük, hogy meghallgattál minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre. Hirdetem az építkezésünk dolgát. 21-én, azaz hétfőn, illetve kedden lesz a beérkezett tervpályázatoknak a zsűrizése. Két mérnök vesz részt benne, az egyházkerület részéről Vári Attila, és a város részéről pedig Tarnai István mérnök urak. Ők a mérnöki szakvéleményt adják majd a tervekről, és ott lesz Pauk János, mint gondnok, és én magam, mint lelkipásztor. Rákövetkező nap, szerdán, 22-én délután presbiteri gyűlést fogunk tartani, mert el kell dönteni a mérnöki vélemények nyomában is, hogy melyik tervező céggel kötnénk szerződést, és adnánk megbízást arra, hogy templomunknak, az új templomnak a terveit készítse el. Imádságba hordozzuk ezeket az előttünk álló alkalmakat, és gondoljanak a testvérek arra, hogy ezek igen fontos döntések, hogy adjon az Úr a presbitériumnak is, meg a mérnököknek is bölcsességet, hogy jól tudjunk dönteni, és jó irányba vezethessük a gyülekezet ez irányú dolgát is. Aki kapott már ilyen felajánlási ívet, és leadta annak, köszönjük szépen, aki nem kapott, de szeretné támogatni a templomépítést, és szeretné ilyen felajánlási ívet. Hátul a kisasztalon van néhány darab, ebből szabad még vinni. Azt mondtuk, és ehhez kérem is, hogy tartsuk magunkat, hogy aki szeretne valamivel hozzájárulni, felajánlást tenni, az október 31-ig adja le ezt a felajánlási ívet. Egyszerűen azért kell lesz, hogy lássuk, hogy körülbelül a gyülekezet mekkora anyagi erővel rendelkezik. Még elég sokan nem adták le, lehet, hogy nem is fogják, de aki szeretne ehhez hozzájárulni, kérem, hogy október 31-ig teljesítse ezt a dolgot. Hirdetem a testvéreknek, hogy nem a mostani héten, hanem a következő héten, október 27-től lesz a Szegedi Protestáns Napok rendezvénysorozata. Tehát ez október 27-től október 31-ig lesz esténként 18 órakor. Ezen a papíron, amit kaptak a testvérek most a templomba jövetelkor, rajta van a program, mikor, hol lesz. Nálunk október 28-án kedden lesz a reformációi istentisztelet, Kübler János immár egykori szegedi baptista lelkész fog beszélni, mert időközben János az fölkerült Budapestre. De most visszajön, és itt szeretne elbúcsúzni a gyülekezetektől, akik ismertük őt, szerettük őt. Tehát 28-án kedden a Biblióra idejében lesz itt majd az istentisztelet. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy november elején pedig a gyülekezetünk nyílt hete lesz. Annak a meghívója is ott van hátul. Nagyon szép programunk lesz a Bibliával, a Biblia éve van, ahogy ezt már tudják a testvérek, és ezzel kapcsolatban sikerült kiváló szakembereket megnyernünk előadónak. Mindenki az ő saját témájának a egyetemi tanára tulajdonképpen, tehát szakértője annak a dolognak, amiről beszélni fog, és minden téma Bibliával lesz kapcsolatos, ilyenek lesznek, hogy bárhogyan magyarázhatjuk-e a Bibliát, vagy van annak valami szabálya, jól magyarázzuk, ilyen is lesz, hogy vajon véletlenül vannak ezek a könyvek a Bibliában, még benne vannak, vagy szándékosan, mi maradt ki a Bibliából, mi nem maradt ki a Bibliából, gyakorta lehet erről is hallgatni, erről is szakember fog beszélni, Isten könyve a Biblia, és így tovább, és így tovább. Nem mondom el az egész programot, ott van hátul, szeretettel kérem a testvéreket, hogy vegyék ezt komolyan, ezeket az előadásokat, amik igen építőek lesznek, és vigyék máshova is, hívogassanak másokat is ezekre az alkalmakra. Szüksége van a népünknek arra, hogy kicsit agresszívebbek legyünk, és a missziót gyakoroljuk, és legalább hívogassuk az embereket ezekre az alkalmakra. Ne szégyeljük ezt, mi ezen az úton járunk, hanem álljunk ki bátran az Úr mellett, a Biblia mellett, és hívogassuk a munkatársakat, ismerősöket, kollégákat egy-egy ilyen alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjének tanítására a 384. éneket, 384, az első 5 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik, sok ínségünkben hozzád kiáltunk. Tehát 384 első 5 versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.
Thank you.
Áldás békesség.